imádkozzunk most. Hálát adunk neked, Urunk, hogy a mi életünkben is mindaz lenni akarsz, amit az imént az énekben imádkoztunk. Köszönjük, hogy nem vagy személyválogató e tekintetben sem, hogy kinek-kinek ne adnád meg az igazságot, a boldogságot, a szeretetet, a jóságot, mindazt, ami javára válik. A másik oldalról, a magunkéről azonban meg kell vallanunk, hogy nem vagyunk mindig alkalmasak, készek arra, hogy elfogadjuk nekünk szánt ajándékaidat, és ezért a mai reggelen is azt hadd kérjük tőled, hogy készíts bennünket, tégy bennünket egyre inkább és újra meg újra alkalmassá arra, hogy elkérjük, elfogadjuk, és aztán éljünk is dicsőségedre, mások javára, a magunk üdvösségére is a tőled kapott ajándékokkal. Hisszük, hogy amilyen gazdag, szerető, mennyei Urunk vagy, ezt a gazdagságot, szeretetet, ami halandó földi életünk is befogadhatja. Ebben szeretnénk egymásnak is segíteni. Kérünk, adj erre is alkalmakat, hogy úgy formálódjon a mi hivatali, munkatársi közösségünk is, hogy ne csak a munkában, ne csak a szervezetben, ne csak a hétköznapi dolgokban, de a legfontosabbakban is egymásnak segítségre lehessünk. Imádkozunk távol lévő testvéreinkért, kérünk, hadd legyünk velük is egyek a Szentlélek közösségében, ebben az órában. Amen. Kedves testvéreim, Isten ígét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 19. részéből olvasom, a 19. résznek az első 7 verséből. Amíg Apollós Korintusban volt, Pál, végigjárva a felső vidékeket, elérkezett Efezusba. Mikor ott néhány tanítványra talált, így szólt hozzájuk, kaptatok-e szent lelket, amikor hívőkké lettetek? Ők így feleltek, hiszen még azt sem hallottuk, hogy van szent lélek. Ezután megkérdezte tőlük, akkor hogyan keresztelkedtetek meg? A János keresztségével válaszolták ezek. Pál ekkor így szólt, János amikor keresztelt, megtérést követelt, de azt mondta a népnek, hogy abban higgyenek, aki utána jön, azaz Jézusban. Amikor ezt meghallották, megkeresztelkedtek az Úr Jézus nevére. És amikor Pál rájuk tette a kezét, leszállt rájuk a Szentlélek, úgyhogy különböző nyelveken szóltak és profétáltak. Ezek a férfiak pedig összesen mintegy 12-en voltak. Amen. Kedves testvéreim, amikor ezt a mai ige szakaszt olvassuk, akkor ebben a munkatársi közösségben szabad visszautalnom és emlékeztetnem arra, hogy elég régóta tartunk már hivatali áhítatokat, és ezért nekem is ide a Bibliában oda van írva az ige szakasz mellé, hogy 2011. februárjában is ez volt a textus az egyik áhítatunkon. Nem kérdezem vissza, hogy akik akkor ott voltak, emlékeznek rá, hogy mi minden hangzott el, majd én mindjárt utalok rá, de úgy megbelengedte a szívemet az, hogy ilyen régóta, meg még régebb óta ebben a körben, az ige körül rendszeresen így együtt lehetünk. És majd az idén február egyik áhítata is visszautalok később, de most azzal szeretném kezdeni, hogy két részét érzem én hangsúlyosnak a mai ige szakasznak, amiről mind a kettőről igyekszem röviden beszélni. Az egyik az maga a keresztelési gyakorlat, hiszen itt, ahogyan Pál találkozik ezekkel az ottani efezusi tanítványokkal, a keresztelés lesz a beszélgetésük központi kérdése, és én tapasztalom visszatérően, hogy a keresztelés az ma is központi kérdés a mi egyházunk gyakorlatában is. Ez nekem azért újdonság, mert azt gondoltam ifjúkoromban, hogy akkor megbeszéltük, akkor lefektettük az elveket, akkor belálltunk a gyakorlatba, és az úgy van. De aztán tapasztalom, hogy újra és újra kérdésé lesz, ahogyan haladunk az időben, ez nem jut nyugvó pontra ez a kérdés, hanem az újonnan érkezők, a keresők, a csatlakozók, az újonnan születettek is mindig újra kérdését teszik. És ahelyett, hogy bosszankodnánk ezen, lehetne bosszankodni is, hogy miért nem tudunk már megállapodni a gyakorlatban, az elvekben, a feltételekben, a körülményekben, aztán azt kérdetjük, és mindenki mindig úgy csinálja. Ehelyett nem bosszankodnunk kell, hanem örülnünk kell annak, hogy a keresztelés kérdése az élő kérdés, és kíváncsiak rá, kíváncsiak arra, hogy mit is jelent, mi a tartalma, hová vezet, és amikor pedig nem kíváncsiak rá, mindjárt erre is mondok példát, akkor pedig annál inkább kell saját magunkat megvizsgálnunk, egyénileg, személyesen is, mint lelkipásztorok, mint presbiterek, de, és itt a lehetőség, hogy az egyházunk is, annak a különböző közösségei, mint egyházmegyék például, hogy a keresztelési gyakorlatról ismét gondolkozzunk, ismét imádkozzunk érte, hogy az valóban betöltse a célját, mint ahogy, és itt szeretnék rátérni az ígére, mint ahogy itt is betöltötte a célját ebben a történetben. Két kört ígértem, az egyik ez a keresztelés, és a keresztelésnél is leginkább, amit lélekkerességnek szoktunk manapság leginkább hallani. És nagyon jól tudjuk, hogy vannak, akik hangsúlyozzák, sőt túl hangsúlyozzák a lélekkerességnek a szükségességét, és mintegy nekünk szegezik a kérdést, hogy hol van a ti egyházatokban, hol van a ti közösségeitekben a lélekkeresség, mert anélkül nem vagytok igazán hívők, próbálkoztok meg, igyekeztek meg, rendes emberek vagytok, na de ez hiányzik még a ti egyházatok gyakorlatából. És erre én mindig azt szoktam válaszolni, amit hiszek is, amit tapasztalok is, hogy igenis a mi egyházunkban is jelen van a Szentlélek, és a Szentléleknek az ajándékai tapasztalható, a munkája, az ereje, a hatása, a személyes, megszólító, közösségteremtő jelenléte, és ezért nekünk nem kell ma sem félnünk attól, amikor ezt akár a kérdezők, a keresők, akár a velünk szemben talán ellenségesek megfogalmazzák, és megkérdezik, hogy hol van nálatok a lélekkeresség. Abban erősít meg minket Kávinnak a magyarázata is, hogy itt a Szentlélek, hogy vettetek a szent lelket, ez valójában metonímia és a Szentlélek ajándékaira vonatkozik, és ha így még jobban értjük az igét, akkor annál bátrabban állíthatjuk, hogy a mi gyülekezeteinkben, a mi egyházunkban igenis jelen vannak, láthatók, kapjuk ma is naponta a Szentléleknek a legkülönbözőbb ajándékai, tehát nincs mit szégyelnünk. És ezt nagyon fontosnak érzem, hogy mi ebben a hitben, ebben a tudatban és ebben a gyakorlatban élhetjük a saját református keresztény életünket. És mégis kérdésé válik újra a keresztség belülről is. Én két végletet tapasztalok, és mindegyikre szeretnék is egy-egy példát mondani. Az egyik az az, amikor elégedetlen a Jézus követő ember, és felnőtten, kérdéseket feltéve, visszakérdez, hogy igen, én meg vagyok keresztelve, de hát milyennek az áldása? Milyennek a jele? Milyennek a kézzelfogható bizonyítéka, ha úgy tetszik? Hiszen régen volt, nem is emlékszem rá, hogy lehetne ezt biztosabbá tenni. És ennek az egyik tényleg végletes példája volt, amikor tavaly az egyik gyülekezeti tagunk, aki úgy költözött az egyik szomszédfaluba, és elég jelentős baptista befolyás van a családjában, az édesanyja baptista, és ők is eljárnak baptista gyülekezetbe, összebeszélgetésre kért engem, és amikor találkoztunk és leültünk, akkor ezt mondta el, hogy ő benne most az Úristen azt végezte el, hogy neki be kell merítkeznie. Mert, és amit az előbb mondtam, mert már régen volt a keresztelés, meg ki tudja, meg hát ő benne most ez így elvégződött. És nagyon elgondolkodtam akkor én is azon, hogy vajon tényleg ilyen gyenge volna a mi keresztelési gyakorlatunk? Vajon ennyit érne csak, és ő pedig ennyire szükségét érzi annak, hogy bizonyítékát nyerje annak, hogy ő valóban Jézus követő, és valóban a Szentlélek ajándékait megkaphatja ő is? És ezt úgy magyarázta meg akkor magamnak, mert valami őszintén, hogy a lélek ajándékait, amit ugye felsorol Pál apostol a Galata levélben, hogy a lélek ajándékait nem mindig becsüljük meg, hanem sokszor csak akkor, amikor a saját szempontunkból fontos. Vegyük például a békességet. Egy tinédzsertől, egy 20 évestől, egy fiatalembertől nem nagyon várható el, hogy törekedjen a békességre, mert akkor teljesen más még a habitusa, az életfelfogása, úgy érzi a céljainak eléréséhez, meg a kibontakozásod, nem nagyon tartozik hozzá a békesség, nem is nagyon törődik vele. És eljön az az életkor aztán, amikor viszont már nincs kedve harcolni, nincs kedve küzdeni, nincs kedve tusakodni, tolakodni, lögdösődni, na akkor majd fontos lesz a békesség. És azt gondolom, hogy nagyon sok a Szentlélek ajándék közül, nagyon sokkal így vagyunk, mikor fontos a szeretet. Hát amikor én igénylem. Amikor más igény, akkor nem biztos olyan fontos nekem a szeretet. És erre gondoltam tehát, hogy amikor egy ilyen tényleg meglett ember keresi a lélek ajándékait, és mindenképpen be akarja biztosítani, ahogy mondtam a bemerítkezéssel például, akkor valójában arról van szó, hogy ő nem tudta még eddig akkor elfogadni a lélek ajándékait, amikor adta, küldte, öntötte bele az életébe az Úristen, hanem majd most, amikor és ahogyan ő gondolja. És azt hiszem, hogy ebben nekünk mindannyian nagy feladatunk van, és hogy a közösségben, hogy egymás segítsük abban, hogy a lélek ajándékai közül ne akarjunk mi válogatni. Mi kiválogat, hogy nekem most mire van szükségem, hanem bízzuk ezt az Úrra, és amikor ő hangsúlyosát tesz valamit, ilyen ajándékot, akkor higgyük el, hogy az most vagy tényleg nekem, vagy lehet, hogy a szomszédomnak nagyon fontos, és ezért ajánl Isten a figyelmünkben. A másik végletes példa pedig, talán ezt többen és többször tapasztaljuk, amikor a keresztséget nem becsülik semmibe. Ez a népegyházi jellegből következett, szerintem azon már túl vagyunk, és most egy olyan esetben vagyok megint benne, amikor a déd szülő szeretné a déd unokáját megkereszteltetni, de maga a szülő igazából nem becsüli a keresztséget, nem is tudja, hogy mi az, nem érzékeli, meg se házasodott a gyermeke édesanyja, nem is a gyülekezetünkbe jár, de ma este majd jönnek, a dédszülő a hón alá veszi az unokáját, hogy a déd unokájának a megkereszteléséről most akkor bocsátkozunk tárgyalásokban. És az előbb azt mondtam, hogy örüljünk annak, hogyha a keresztelés az élő kérdés is lehet róla beszélni, azért ez a része egy kicsit szomorúsággal tölt el, hiszen egy olyan nagyszerű dologról, mint hogy Jézus keresztsége a miénk lehet, a Szentlélek ajándékait, a kitárhatjuk a szívünket, azért imádkozunk, azt várhatjuk, akkor egy ilyen nem is semlegesen, szinte ellenséges helyzetben kell majd erről beszélni, hogy na de hát az hogy is van a keresztelés. És összefoglalva mindezt, én azért örültem 10 éve is, meg most is ennek a történetnek, mert ez újra és újra megerősít bennünket abban, hogy mi igenis igaz egyház vagyunk, igenis jó úton járunk, igenis nekünk van kire figyelnünk, van kitől tanítást vennünk, van kitől a Szent Lelket vennünk, és ő tesz minket alkalmassá arra egyenként és közösségeinkben, hogy a Szent Lélek ajándékaival éljünk. És amikor ezt most állítom, akkor egyben ez hadd legyen kérdéssé is mindannyiunknak, hogy valóban így van-e. Mi valóban elfogadjuk-e mindig a Szentléleknek az ajándékait. És a másik, amit pedig szeretnék hangsúlyossá tenni, az olvasott és hallott igéből, az nem Pál apostolnak a kérdése, hogy vettetek-e Szent Lelket, hanem annak a 12 tanítványnak a kérdése, vagy hát igen, felkiáltása, vagy szinte panasza, hogy mert nem is hallottuk, hogy van Szentlélek. És itt megint annyit hozzá kell tenni, hogy az írás magyarázók hozzáteszik, nem arról van szó, hogy ők nem hallották volna, hiszen olvasták az ószeres írásokban, hanem azt nem hallották, hogy már itt van. Hanem még mindig arra gondolhatok, hogy majd egyszer eljön. És valahogy így lehetne ezt a mondatot fordítani, de hát még nekünk senki nem szólt, hogy már itt van a Szentlélek, és hogy már az ajándékait osztogatja az Úristen. És ez, ami nagyon a szívemben nyiralt, ez a kérdés, ezt így fogalmazzuk meg, mert azt gondolom, hogy ma rengetegen élnek körülöttünk, akiknek a szájába való ez a kérdés, hogy ja, de hát nem szóltatok. Ti keresztjének még nem szóltatok, hogy nem csak úgy van szeretet, hogy én küszködöm, hogy valahogyan jószívű, humánus ember legyek. Még nem szóltatok, hogy a békességet azt nem csak erővel lehet megvalósítani, hanem igazi szerítséggel is. Még nem szóltatok, hogy a boldogságot azt nem csak pénzzel lehet megvenni, ahogyan nekem tanították, teszem azt, vagy nem úgy, hogy csak minden emberi erőfeszítéssel igyekszünk elérni a boldogságot. Szóval nem szóltatok arról, hogy nem vagyok magamra hagyva, amikor a szeretetet, a békességet, a jóságot és a boldogságot keresem, hanem hát itt volna a Szentlélek, és a Szentlélek ajándékaként meg lehetne ezt kapni. És nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy a felnövekvő kisgyermekek is, hát elmondja nekik valaki azt, ami nélkülözhetetlen lenne az életükhöz, és példaként oda élje eléjük valaki azt, hogy hogyan lehet igazi szeretett közösségben élni, hogy mire való a megbocsátás, hogyan lehet bocsátot kérni, vagy mindenről tulajdonképpen nem hallanak, hanem valahogy úgy próbálnak eligazodni a világban is, így lesznek tinédzserekké, és így jutunk el oda, amit a múlt héten lehetett olvasni a közmédiában is, éppen a nevelőszülői hálózattal tervezett és történő változásokkal kapcsolatban, hogy csak ezt egy aratot, hogy az elmúlt 10 évben nagyon megnövekedett az állami gondozásba vett gyermekek számos 20 000-et írnak. És ez megint bennem úgy összeütközött, hogy miközben mi ma itt a körülöttünk világban a szeretetnek mindenféle módjáról, szeretett nyelveknek a csoportosítása, a tanítása, kurzusukon oktatása, interneten mindenfelől ezt lehet, hogy a szeretetre az milyen fontos, és hogy mennyire az emberen múlik, hogy szerető szívűvé vagy szeretővé váljon, közben pedig növekszik azoknak a gyermekeknek a száma, akiket nem szeretnek. És hol van akkor a kettőnek a találkozása? Nagyjából sehol, hogyha mindig csak az emberi oldalt hangsúlyozzuk, annak, hogy mi hogyan tudnánk jobbá tenni ezt a világot. És ezért olyan fontos, hogy még nem is hallottuk, hogy van isteni szeretet, van agapé, van feltétel nélküli szeretet, van ingyen kegyelem. És megint hangsúlyos a kérdés, vajon mi elmondtuk ezt másoknak. Én úgy érzem, hogy ez a kérdés a Szentírás lapjairól és a környezetünkben élő emberektől felénk hangzik, és tőlünk kérdezi, hát miért nem szóltatok? Lehet, hogy én is felszállnék arra a vonatra, amelyik a mennyországba indul. Van egy ilyen ritmus nekünk, hogy indul már a vonat, földről a mennybe fel lesz, arra akart hasonlítani. És itt be is fejezném ezzel a két résszel egy utolsó illusztrációval, ami tényleg a vonathoz kötődik. Mert annak idején gyermekkoromban sokat vonatoztunk, nem volt autója a szüleimnek, és Nyíregyházán lakva, és elég gyakran mentem a testvéreimet várni, a állomásra hazakísérni, kikísérni őket, vendégek, ha jöttek, akkor sokan vonattal érkeztek, és ott történt egyszer, hogy kimentünk az állomásra, és még nekünk volt tudunk, ott nézelőttünk, beszélgettünk, amikor látjuk, hogy elindul egy vonat, és az utolsó ajtónál a kalóz háttal állt a vonatnak, és nem hallotta, hogy elindul a vonat. Aztán úgy szóltak neki onnan, hogy fordulj meg, mert elment a vonat, és elérte egyébként a vonatot. Hogy szólni neki. Én úgy érzem, hogy ez mindannyiunknak kivétel nélkül feladatunk, hogy szóljunk arról, hogy itt van a lehetőség, itt van a lélek, osztogatja az ajándékait, és nem kell anélkül, szegényen, magányosan, önmagára hagyatva élnie a mai embernek sem, felnőttnek, vagy idősnek, felnőttnek, tinédzsernek, gyermeknek sem, mert igenis nekik is el van készítve, nekik is adja az Úristen a Szentléleknek az ajándékait. És ezért gondolom azt, hogy ez a történet egyrészt a keresztelési gyakorlatunkban is megerősít bennünket, mint hitvallásilag, elvileg, mint gyakorlatilag, hogy persze becsüljük meg azt a keresztelés gyakorlatunkat, és másik oldalról pedig, hogy ne tegyük ölbe a kezünket, hogy jaj, hát már megkereszteltük, jaj, hát már jár itt arra, jaj, hát már megvolt a templomi esküvő, mi dolgunk van még? Van még dolgunk. Nem elég, hogy szól a harang, nem elég, hogy üt az óra, nem elég, hogy kinyitjuk a templomot, és hogy bejönnek az emberek, hanem szólni kell nekik. Van Szentlélek, fogadd az ajándékait. Amen. Imádkozzunk most. Szent Háromság örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy mi megünnepelhetjük pünköskor a Szentlélek kitöltetését is. És köszönjük, hogy annak nem kell csak a múltra gondoló ünnepnek lennie, hanem annak az ünnepe is lehet, hogy ma elfogadhatjuk, ma tanúsíthatjuk, ma boldogan láthatjuk Szent Lelked jelenlétét és munkálkodását. Nagyon nagy öröm ez, szinte kimondhatatlan öröm, hogy így tartod fent Anya Szent Egyházadat, hogy megerősíted a Szentlélek jelenlétének a jeleivel, igen sokszor a csodáival. Mindezért hálát adunk, és arra kérünk, hogy bennünket segíts, ne akadályozzuk soha se némaságunkkal, se rossz kedvünkkel, se azzal, hogy nem becsüljük meg a Szentlélek ajándékait, hanem igenis legyünk előmozdítói, akinél csak lehet. Szóljunk, itt van a lehetőség, itt van az alkalom, a te életedben is megnyilvánulhat, betöltődhetsz a Szentlélekkel. És ezért könyörgünk Anya Szent Egyházunk szolgálatáért most különösen is. Az egész keresztjén Anya Szent Egyházért szerte a világon, de benne a mi magyarországi református egyházunkért is, és határon túli magyar ajkú gyülekezetekért is, egyházakért is, és kik itt közülünk a saját gyülekezetéért is, ahová járunk, ahol részesei vagyunk a Szentlélek csodáinak. Áldj meg bennünket úgy, hogy életünkkel, szolgálatainkkal, tetteinkkel, szavainkkal mi magunk is a Szentlélek jelenlétének a példái, a hirdetői lehessünk. Könyörgünk azokért, akik nem tudnak még rólad, Urunk, akik háttal állnak a vonatnak, amelyik el fog indulni. Kérünk, hogy adj alkalmat szólnunk nekik, forduljanak meg, lépjenek fel, szálljanak fel, utazzanak ők is, és jussanak ők is üdvösségre és mennyországodban. Könyörgünk minden munkánkért, adj nekünk erőt, testileg, lelkileg, jókedvet, derült hozzá, áld meg munkatársi közösségünket is kérünk. Amen. Imádkozunk testvéreim együtt, hangosan mondva az Úr imádságot, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.